Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, az 1-től a 10. versig terjedő szakaszt. Miután befejezte minden beszédét, Jézus, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor az elmegy, és a másiknak, jöjj ide, akkor az idejön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor az megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz, mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. A legfurcsább ebben az ige szakaszban talán az a mondat, így in medias res, hogy amikor Jézus meghallotta, elcsodálkozott rajta. Furcsa az hallani, hogy Jézus tudott csodálkozni valamin. Jézusról tudjuk azért, hogy az Isten fia, a messiás, Isten, Jézus Krisztus, a Szent Háromság tagja, a Szent Háromság Isten, és Jézus valamin csodálkozik. Azért ez nem egy köznapi esemény. Az evangéliumokban jellemző módon még egyszer fordul elő az, hogy Jézus csodálkozott, és pedig akkor, amikor a saját saját hazájában azt tapasztalta Názáretben, hogy nem hisznek neki. És Jézus csodálkozott azon, hogy hogyan lehetnek ennyire hitetlenek. Érdekes, hogy Jézus Názáretben azon csodálkozott, hogy hogyan lehet ilyen kevés hitük. Itt pedig a pogány százados esetében azon csodálkozik, hogy hogyan lehet ekkora hite. Csodálatra méltó történet, csodálatra méltó csoda, és a legcsodálatosabb az egészben, hogy van egy ember, aki csodálatra készteti Jézust. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy megértsük ennek az embernek a történetét, hogy hol hangzik el, hol hangzik el ez, amit a százados mond, és hol játszódik ez a történet. A délelőtti istentiszteleten olvastunk lekciót, és pont a 6. evangélium, a hatodik fejezetének volt szó a Lukács evangéliumának, és a 6. fejezetben pontosan arról van szó, hogy Jézus prédikál, és elmondja azt, hogy milyen is a tanítvány. Ha úgy mondom, hogy hegyi beszéd, ami a Máté evangéliumában szerepel, akkor biztos, hogy jobban ráismerünk erre. Lukács a 6. fejezetben tulajdonképpen a hegyi beszédet foglalja össze egy kicsit rövidebb formában. Az első vers, amit olvastam, rögtön össze is kapcsolja ezt az eseményt. Jézus prédikációját és a századossal kapcsolatos történetet. Azt olvassuk, hogy miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Tehát látunk egy ilyen időbeli kapcsolatot. Jézus prédikált, elmondta, hogy mi az igazi tanítványság, és utána pedig bemegy Kapernaumba. De látunk egy földrajzi kapcsolópontot is, ugyanis ez a két hely, ahol elmondta ezt a prédikációját, és Kapernaum nagyon közel volt egymáshoz. Az egész egy járófölnyire volt. Nagyon hamar odaértek, gyalog tették meg ezt az utat. Tehát van egy ilyen földrajzi kapcsolat is. De a legfontosabb, ami fontosabb az időrend és a földrajzi kapcsolópontnál, az egyfajta teológiai kapcsolópont. Egy teológiai kapcsolópont a két esemény között. Ugyanis ez az ember, ez a százados, ez nem más, mint Jézus prédikációjának az illusztrációja. A hegyi beszédben, illetve a Lukács által rögzített változatában már mondtam, hogy arról beszél Jézus, hogy milyen a valódi tanítvány, hogyan néz ki, mi jellemzi Jézus valódi követőjét. És ha azt mondjuk, hogy ebben a prédikációban Jézus az emberek elé tárta a tanítványságnak a teológiáját, akkor most ezen a helyen megmutatja, egy személyre mutatva, hogy miről beszélt korábban. Minek kell jellemezni a valódi hívőt, mi jellemzi Isten valódi gyermekét, mi jellemzi Isten valódi polgárát, mi jellemzi azt a személyt, akit ez a százados megtestesít. Ezért először ebben a prédikációban arról szeretnék beszélni, hogy mi volt a különleges ebben az emberben. Mi volt az, ami csodálkozásra késztette Jézust? És miután ezt megnézzük, hogy mi az, ami csodálkozásra készteti Jézust, századost illetően, utána megnézzük azt, hogy mi az, amit elárul ez a történet magáról Jézusról, magáról Istenről. Először megnézzük, hogy mi jellemzi a valódi tanítványt, és utána megnézzük, hogy mit mond ez a történet Istenről. Hát először is ez a százados egy százados volt, egy centúrió. Ezt nem nehéz kitalálni, hogy 100 emberért volt felelős, 100 embert parancsokolt, 100 katonának volt a vezetője. Ez egy harcban kipróbált ember lehetett, kötelességét teljesítő, aki nem csak parancsokat osztogatott egy messzi távoli helyről, hanem katonáival harcolt a fronton. Szembeszállt, szemtől szemben az ellenséggel. És ez a katona a római birodalmat reprezentálta. Tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy a római birodalmat reprezentálta, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Izraelnek a megszállását is. A római katonák letelepültek különböző városokba, izraeli városokba, falvakba. Elsősorban két dolog miatt. Veszették az adót, és biztosították a rendet. Tulajdonképpen a birodalom előörsei voltak, hogy azon a helyen, ahova ők letelepültek, ott ezt a két feladatot teljesítsék. Biztosítsák a Pax Romanát, a római birodalom békéjét. Na most természetesen ezt az embert, ezeket az embereket a zsidók gyűlölték. A zsidók gyűlölték már a zsidó vámszedőket is, mert ők is az ellenséges hatalomnak szedtek vámot, még jobban gyűlölték a betelepült rómaiakat is, a helyőrséget. És arról olvasunk, és tudjuk a történelemben, hogy számtalan szor történt felkelés ellenük. Na most minden arra mutat, hogy a zsidóknak ezt az ember gyűlölniük kellett volna. Tehát csodálatos önmagában már az a tény is, hogy a történetben pontosan az ellenkezőjéről olvasunk. A zsidók ezt az embert nagyra méltották, mert, azt olvassuk, szerette a nemzetüket, és zsinagógát épített nekik. Ennek az embernek furcsa módon sikerült elérni a zsidóknak a megbecsülését, a zsidók jó indulatát elnyerni. Feltételezhető persze, hogy jó szociális képességei lehettek, jó politikai adottságai, bölcs lehetett, megtalálta az egyensúlyt, a békét a zsidókkal, mindezt úgy, hogy ő a megszálló hatalomnak volt a képviselője. Valószínűleg ő felül tudott kerekedni az ellenséges érzelmein, és így talált elismerésre a zsidók között. De még egyszer nézzük meg azt, hogy mi késztette csodálkozásra Jézust. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ez a megörökített esemény Jézus prédikációjának, annak tartalmának egy roppant kifejező szemléltetése. Amit mondtam, illusztrálni akarja, hogyan néz ki az igazi tanítvány. Megmutatja nekünk ezt az embert, hogy talán ne legyen túl absztrakt, amit elmond a hegyi beszédben. És sokszor még nekünk is az, teológusok is sokat vitatkoznak róla, és keresztények, átlag keresztények is, hogy nem sok-e az, ami a hegyi beszédben elhangzik, nem túl radikális. De Jézus rámutat erre az emberre, és azt mondja, hogy itt van egy, akiről beszéltem. Ráadásul érdekes, hogy ez az ember nem Izrael nemzetéből származik. Jézus az igazi tanítvány nagyon egyértelmű kifejezésekkel írja le a 6. fejezetben. Ilyeneket mond, hogy Isten gyermeke, az Isten országának tagja az egy alázatos, bűnbánó, szereti az ellenségét. Szinte valamiféle természetfeletti szeretettel, nagy lelkű, könyörületes, irgalmas, igaz és engedelmeskedik az Úr szavának. És ezzel Jézus ebben a prédikációjában egyszer csak mint egy kontrasztot is állít fel az akkori kortárs zsidó vezetőkkel, az akkori vallás vezetőivel szemben. Ők nem látták saját bűneiket, számtalanszor vitatkozik a farizeusokkal, feddő szavakkal. Nem látták a bűnös mi voltukat, csak a saját feltételezett igaz voltukat. Ezek az emberek csak azokat szerették, akik őket is szerette, vagy aki valami hasznot jelentett számukra. Jézus feddő szavaiból kiderül, hogy ezek az emberek irgalmatlanok voltak, ítélkezők, kárhoztatók, sőt gonoszok. Emellett Jézus fölveti nekik, hogy szemükre hányja sokszor azt, hogy szájukkal azt mondják, hogy Uram, Uram, ráhivatkoznak az egyetlen élő Istenre, de nem cselekszenek úgy, ahogy kellene. És nézzük meg ez alapján, hogy mi volt lenyűgöző ebben az emberben, mi késztette csodálkozásra Jézust. Hát először is a szeretete szolgája iránt. Azt olvassuk róla, hogy nagyon kedvelte a szolgáját, aki beteg volt és haldoklott. És ez azért furcsa, mert a római birodalomban eszközként bántak a szolgákkal. Akárhogy bánhattak velük. Nem voltak jogaik. Az uruk megölhette őket, visszaélhetett velük, bármit megtetett, megverhette őket. Nem volt hely, nem volt lehetőség jogi eljárásra, az ügy jogi rendezésére. Nagyon jellemző, és csak egy példa, hogy Kátó, római szerző, azt javasolja, hogy a gazdák minden évben vizsgálják át az eszközeiket, és hajítsák ki azt, ami öreg vagy törött, beleértve a rabszolgákat is. Amennyiben tehát egy rabszolga beteg lett, vagy öreg volt, közel volt a halálhoz, és nem tudta betölteni azt a feladatot, amelyre őt fölfogadták, onnantól kezdve nem volt értéke többé. Ugyanis a rabszolgának csak anyagi értéke volt, de személyi értéke nem. Tovább árnyalja a képet, amit Arisztotelész mond a szolgákról. Arisztotelész azért jelentősen befolyásolta az akkori antik világnak a gondolkodását. Arisztotelész például azt mondta, hogy nem lehet sem barátságot, sem méltányosságot tanúsítani élettelen dolgok irányában, mint például ló, ökör vagy a rabszolga. Ebben az esetben azonban pont az ellenkezőjéről van szó. Azt olvassuk, hogy ez a százados kedvelte a szolgát. Az eredeti szövegben egy még kifejezőbb szó szerepel, úgy lehetne fordítani, hogy becses volt neki, vagy drága volt számára. Ennek a római szolgának az egyik szolgája becses volt, az egyik rabszolgáját szerette. Na most ez a szolga betegen feküdt. Máté többet elárul róla, azt olvassuk, hogy nagy kínokban szenvedett, közel volt a halálhoz. Itt is az eredeti szó valami paralízisre utal. A lényeg az, hogy ez az ember szörnyű kínokat élt át, és már közel járt a halálhoz. És a századosnak megindította a szívét a szolgájának, akire eszközként tekintettek, a szenvedése. Olyan szeretetről tesz tanúságot, ami nem hétköznapi, sőt az akkori világban már természetellenes. A harmadik versben azt olvassuk, hogy amint hallott Jézusról, el is küldte hozzájuk a zsidók véneit. Hát valaki beszélhetett a századosnak Jézusról. Mindenhol hallottak róla, tehát ez nem feltűnő dolog. Végigjárt a Galileát, halljuk róla azt, és tudjuk, hogy olyan hatalommal prédikált, hogy meglepődtek. Azt mondták, hogy ilyet még nem hallottunk. Olyan csodákat tett, amelyekről eddig nem hallottak. Tisztán, erővel és hatalommal. Tehát valószínűleg eljutott hozzá Jézusnak a híre. És nem felületes információk alapján tájékozódott. Utána azt olvassuk, hogy a zsidók véneit küldte maga helyett, és kérte, hogy Jézustól, hogy gyógyítsa meg az egyik szolgáját. Ő nem ment személyesen alázatból, hanem a véneket küldte. Önmagában ez is furcsa, hogy a véneket küldi. Ugyanis a vének, mint a zsidó közösségnek a vezetői abszolút nem viszonyulhattak pozitívan a rómaiakhoz. Főleg nem egy római katonához. De ő még meg is kéri a véneket, hogy menjenek el, kérjék meg Jézust, hogy menjen el a házába, és mentse meg a szolgája életét. Ezek a vének, bár semmi sem kötelezte őket arra, ezek vállalták ezt a küldetést, és oda mentek Jézushoz, és azt mondták neki, hogy ez az ember, ez a római század, és ez méltó arra, hogy megted neki. És ez annyira egyedülálló történet a Bibliában, hogy zsidó vének a kor vallási vezetői kiállnak egy rómaiért, ilyet nem is találunk többet benne. Csodálatos, mert a zsidók gyűlölték a pogányokat, és a pogányok a zsidókat, vice versa. A rómaiak egyenesen undorítónak tartották a zsidókat azért, amit a templomban az áldozatokkal művelnek. Ugye ők csak kívülről azt látták, hogy áldozatoknak az ezreit mutatják be, bikákat, bakokat, tulkokat, galambokat, mindenféle állatot, és ez számukra undorító volt. Ők túl kifinomultnak érezték magukat a zsidókhoz képest. A zsidók pedig hát pogányként tekintettek a rómaiakra. Idegen isteneket imádtak, pogány, hamis isteneket, nem ismerték az egyistent, barbárok voltak, megszállók voltak, Istennek az ellenségeiként tekintettek rájuk. Tehát a gyűlölködés az kiapadhatatlan volt kettőjük között. És mindezeket látva még elképesztőbb, gondoljunk arra, amit Jézus a tanítványságról mond, szeressétek ellenségeiteket, hogy ez az ember szerette a zsidó népet. Azt olvassuk. Nem csak bizonyos zsidó származású embereket szeretett. Nem csak barátai voltak a zsidó népből egy-egy, hanem az egész népet. Erről ír Lukács. Ebből arra következtethetünk, hogy ez az ember nem csak az egyetlen élő Isten létét fogadta el és szolgált neki, hanem felfogta, megértette és hittel elfogadta, hogy a zsidó nép Isten szövetséges népe. Nincs arról adat, még egyszer, hogy ő hogyan jutott hitre, de úgy tűnik, hogy ennek az embernek a hite, a teológiája rendben volt. Ez megtalálta az Istenhez vezető utat. Érdekes, hogy még zsinagógát is épített nekik. Ez is érdekes, hiszen a római birodalomban támogatták a templomok építését. A római birodalomban, birodalom szinten támogatták azt, hogy különböző népek a maguk istenségének építsenek templomot. És azért támogatták ezt, mert minden vallásban, ezt megfigyelték, van valamiféle morális, valamiféle erkölcsi szabályrendszer. Valami, ami talán visszatartja a népeket a lázadástól. Talán, ha egy nép nagyon vallásos, akkor nem fog lázadni. És így a zsidó népre, amikor bevonultak Jeruzsálembe, pozitívan tekintettek a zsidó népet, illetve a törvényre. A törvényre, a mózesi törvényre. Ez egy nagyon kifinomult szabályrendszer. Magas szintű szabályrendszer, ami visszatartja őket a lázadástól. Ezért aztán Augustus például személyesen a császár mondta azt, hogy nyugodtan építsenek és támogatják a zsidóknak a zsinagóga építését. Ebben az esetben azonban másról lehet szó. Ez a százados felépített a zsidóknak egy zsinagógát. De azért, mert ez az ember nagylelkű és pőkezű volt. Ez az ember vágyott az igazságra, meg akarta ismerni Isten igéjét, és hallani akarta az ő szavát. Ez volt az oka annak, hogy felépítette a zsinagógát, ugyanis ez volt az a hely, ahol Isten igéjét tanították. A zsidó vallási rendszerben ugye megvoltak a fogalmak, amik leírták azt, hogy hogyan lehet tisztelni, hogyan kell hívni azokat, akik a zsidó népen kívül állnak, és mégis tisztelik az Istent. Ilyen volt a prozelita, aki betért. És ilyen volt az istenfélő is. Az, aki tisztelte az Istent. Az egy Istent. Most valószínűleg ez a százados, ez egy ilyen istenfélő lehetett, aki elfogadta az Isten létét és tisztelte. És a zsinagógát épített nekik, hogy ő is hallja Isten igéjét. Önmagában érdekes ez, hiszen a Jézus korabeli judaizmus nem volt egy közkedvelt vallási rendszer. Pál apostol nagyon erősen beszél róla. Azt mondja a római levélben, hogy miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között. Jézus többször azt mondja, hogy ti bezárjátok a mennyek kapuját az emberek előtt. Sőt, azt is mondja, hogy körbejártok téríteni, ez az akkori zsidóknak mondja, körbejártok téríteni a világ minden pontjára, hogy a Gehenna fiaivá tegyetek embereket. Most képzeljük el, hogy milyen vallási közeg lehetett ez. És milyen lenyűgöző az, hogy ez az ember mégis eljut az egy Istenhez ebben a vallási közegben. És amit látunk ebben az emberben, az nem valamiféle normál szeretet. Ne úgy fogjuk fel, hogy ez egy kedves ember. Nem csak egy általános kedvesség. Itt Isten munkájáról van szó egy emberben, ami egy belső átalakulás következménye, eredménye, az újjászületés, ha úgy tetszik. Amit ebben az emberben látunk, ez a nagy lelkűség, ez a nemes lelkűség, ez Isten természetét tükrözi. Ez Isten könyörületessége, ez Isten irgalma, amiről a hegyi beszédben, a prédikációjában beszél Jézus. És itt az illusztráció. És milyen érdekes, hogy azt mondják a zsidók, a vének, amikor Jézushoz mennek, hogy gyere, mert ő méltó arra, hogy megted neki. És mit mond az ember? Azt mondja a százados, aki kiküldi a szolgáit, amikor már hallja, hogy Jézus közeledik a házához, azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Ők azt mondják, hogy méltó. Ez az ember azt mondja, nem vagyok méltó. A kontraszt egyértelmű. A hetedik versben azt mondja a százados, még magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek. Nem tartja magát méltónak, hogy elé járuljon. Mintha nem akarná saját bűnös valóját Isten szent jelenlétébe vinni. Érdekes, hogy először azt kéri a zsidó véneken keresztül, mert ezt olvassuk a történetben, hogy menjen hozzá Jézus. Azt mondja, hogy hívjátok előtt a házamba. És utána azt olvassuk, hogy elküldi barátait, hogy mégse jöjjön. Olyan, mintha az első kérés egy érzelmi felindulásból való kérés lenne. Mondjátok meg Jézusnak, hogy jöjjön, mert a szolgám beteg. És ezt helyettesíti egy a saját méltatlanságából fakadó, fokozódó bűntudat. Az, hogy szégyelli magát. Az, hogy nem akarja, hogy az ő jelenlétében jöjjön. És ebből adódóan azt mondja, és ez olyan, mint egy őszinte megvallás, figyeljük meg, hogy ne fárazd magad, ne fárazd magad, ne idegesíts magad emiatt. És az itt szereplő görög szó pontosan ezt jelenti, talán még jobban kifejezi. Azt jelenti ez a szó, hogy ez a skulló szó, hogy extrém módon felizgat, meggyötör, kimerít. Ne merítsd ki magad, ne fárazd magad, ne gyere ide. Mintha azt mondaná, hogy ne merészkedj az én közelembe. A szentségedet zavarnám a közelségemmel. És nyilván az látszik, hogy ez az ember nem értette meg, hogy mi az Istennek a teljes irgalma. Nem érti meg, hogy mi az, hogy mi a mindenre kiterjedő totális irgalom és kegyelem. De azt megérti, mert alázatos, hogy mi az, hogy Istennel szemben áll a bűnös. Felismeri magát bűnösként. És alázatos, mert nem akar a jelenlétébe kerülni. A bűnös áll szemben az Istennel, és a bűnös felismeri, hogy bűnös. És megjelenik még valami, ami a legfontosabb. És ezután fordul Jézus a tömeghez, a zsidó tömeghez, aki követi őt. Mit mond a százados? Azt mondja, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj, de nem mond le arról, hogy a szolgáját meggyógyítsa, hogy kéri a gyógyulást. Azt mondja, csak szólj. Azt mondja, csak szólj. Más fordításban az van, hogy csak egy szót mondj. Ez micsoda hit, gondoljunk bele. Abszolút bizakodó, abszolút reménnyel teli hozzáállást látunk. Úgy tekint Jézus szavaira, mint amelyek mindenhatók. Nincs semmi mágia, nincs semmi trükk, nincs semmi bűvészmutatvány, ide megyek, oda megyek, úgy teszem a kezem, így teszem a kezem. Semmi. Csak szólj. Csak egyetlen szót szólj. És amikor ezt mondja, olyan, mintha megértené azt, hogy mintha azt mondaná, hogy én megértem, hogy neked isteni hatalmad van. Megértettem, hogy te honnan jöttél. Megértettem, hogy te kormányzod a világot. Tudom, hogy hatalmad van a fizikai világon. Hol olvasunk arról, hogy Isten szólt és lett? Isten egy szót mondott és lett. A Biblia első lapjain, amikor teremtett. Isten szólt és lett. Legyen világosság és lett világosság. És ez a százados azt mondja, csak szólj, csak egyetlen szót. És mindehez mit használ fel példának a százados, és milyen kifejező példa? A saját hatalmát. Azt mondja, én is hatalom alatt álló ember vagyok, hogy a katonáim is, akik alattam vannak. Ha azt mondom az egyiknek, tedd ezt, akkor megteszi. Azt mondom, tedd azt, azt is megteszi. Olyan, mint azt mondanám, hogy megértem a saját egyszerű életemen keresztül, hogy mit jelent valamit kimondani, és azután megtörténik. Értem, hogy mi a hatalom, hogyan működik. És ez azért lenyűgöző és csodálatra méltó, mert itt a százados tulajdonképpen azt mondja ki, hogy Jézusnak hatalma van az élet és a halál felett. Lehet, hogy ma már ez nem tűnik számunkra olyan érdekesnek, amikor egy gombot megnyomunk, és átutaltunk valamennyi pénzt, vagy mikor beleszólunk a telefonba, és rögtön halljuk a másik hangját. De ez itt óriási jelentőségű kijelentés. Csak szólj, és úgy lesz. Csak szólj, és úgy lesz. És mit látunk eddig? Az igazi tanítványt, amiről Jézus prédikált. Lenyűgöző szeretet, lenyűgöző nagylelkűség, lenyűgöző irgalom, lenyűgöző tisztelet Isten irányában és az ő szava irányába. Isten népe iránt tisztelet, lenyűgöző alázat, lenyűgöző bűnbánat, és legfőképpen csodálatra méltó hit. És ezután történik az, hogy Jézus hátrafordul az őt követő zsidó sokasághoz, saját népéhez, és azt mondja, hogy még Izraelben sem találta mekkora hitet. Látjuk magunk előtt ezt a képet? Jézus nem talál példát Izraelben erre a hitre, tulajdonképpen a valódi tanítványra. És milyen érdekes, hogy itt kezd el rögzülni Lukács evangéliumában kronológiailag Izraelnek a valódi makacsága és hitetlensége Krisztus irányába. És ez annyira szomorú és kiábrándító lehetett, gondoljunk bele. És ebben a helyzetben feltűnik egy pogány ember, aki megtestesíti csodálatos és örömteli képét az igazi hívőnek. Ez az ember lenyűgözte Jézust. És a kérdés az, hogy mi hívőként. Lehet, hogy ez furcsa kérdés, de úgy állunk eléje, mint a százados. Vajon csodálatra méltó a hitünk, ahogy a századosnak a hitén elcsodálkozott? Élünk mi úgy az Istentől jövő kegyelemmel, hogy hálából magunkat Istennek szenteljük olyan emberekként, akik szeretnek, akik nagy lelkűek, akik könyörületesek, akik irgalmasak, akik odaadóak, akik szeretik az igazságot, akik szeretik Isten népét, akik szeretik az ellenségeiket, akik alázatosak, akik bűnbánatot tartanak, akiknek van hitük, van olyan hitük, hogy azt mondják, hogy csak szólj és úgy lesz. Akiknek van olyan hitük, hogy elhiszik, hogy Jézus Krisztus mindenható. És most nézzük meg röviden pár pontban azt, hogy mit tanít történeten keresztül nekünk az ige arról, hogy milyen Isten, milyen Jézus. Mit tanít a százados hozzáállásán keresztül Istenről? Először is azt, hogy Jézus szuverén úr. A százados története erről beszél. Ő megértette, hogy ennek az embernek, akit lát, ennek a prófétának, ennek isteni hatalma van. Hogy ő Isten, teljhatalma van, szuverén kormányzója a világnak. A Biblia így is beszél róla. Ő a királyok királya, az uraknak ura. Sokan tekintenek ma Jézusra barátként, sokan tekintenek rá egy szerethető partnerként, aki kedves, aki segít, aki a fejünkre teszi a kezét, ha kell, aki tanácsot ad, aki megvigasztal. De kevesen tekintenek úgy rá, mint a világ urára, vagy a világ kormányzójára, mint úrra és megváltóra, királyra és bíróra. Ez az ember megértette, hogy Jézus kicsoda. Hatalma van arra, hogyha mond valamit, az úgy is lesz. Ezért gondoljunk mi is úgy Jézusra, mint uraknak urára és királyoknak a királyára, mint a legfőbb úrra. Másodszor Jézus alázatos kezdeményező. a szuverén úr jelenik meg, a királyok királya jelenik meg az emberi történelemben, hogy odaforduljon az emberhez. Azért jön, ezt tudjuk, hogy szolgáljon. Isten keresi az embert, Isten találja meg az embert, Isten talált meg bennünket, és nem mi kerestük őt először. Isten tekint ránk, és Isten lát minket. És ha most itt ülünk, akkor az azt jelenti, hogy Isten már megkeresett minket, vagy Isten keres minket. Ilyen egyszerű. Isten most is szemmel tart minket. Semmivel nem tartozik nekünk, de megkeres és figyel ránk. Harmadszor megmutatja nekünk ez a történet, hogy Jézus mindenki számára megmentő és szabadító. Itt azt látjuk, szolga, római százados, olyan emberek, akiket az akkori vallási rendszerben nem fogadtak el, vagy akiket az adott társadalom nem tisztelt. Krisztus követése ezért más, mint a többi vallás. Nem korlátozódik csoportokra, nem korlátozódik nemzetekre, nem csak az idősekre vonatkozik, nem csak a fiatalokra, nem csak a fehérekre, nem csak a feketékre, nem csak a szegénynek, nem csak a gazdagnak. Nincsenek kedvezményezett csoportok, és ez csodálatos. Egy Isten, egy szabadító, egy válasz, Jézus Krisztus. És milyen érdekes, hogy sokan ma is különféle spirituális iskolák, tanfolyamok pénzért kínálnak vagy üdvösséget, vagy egy magasabb szintű tudást, vagy pénzért kínálják a gyógyítást. Eleve azért pénzt követelnek, hogy fejlődjünk, hogy egy magasabb szintre lépjünk. Azonban figyeljük meg, hogy Jézus ingyen gyógyít, és ez egy nagyon fontos momentum. Jézus ingyen tanít. Mikor volt olyan, hogy Jézus pénzt kért volna azért, hogy ő tanítson? Pedig a legmagasabb szintű tanítást adja, azt adja, ami az igazság. Mikor volt olyan, hogy Jézus pénzt kért volna bárkitől is? Persze a keresztény gyülekezetben adakoznak az emberek, de ezt nem azért teszik, hogy cselekvésre késztessék Istent, nem azért, hogy tanítást kapjanak, hanem hálából mindazért a jóért, amit a tanításon keresztül kapnak, Isten szaván keresztül kapnak, hiszen Isten megkereste őket. És gondoljunk bele, mennyire abszurd gondolat, mit lehetne fizetni annak, aki mindent megteremtett? Mit tudunk mi annak adni, aki megteremtette a világot? Amikor eljövünk, akkor ingyen vagyunk itt, ingyen ülünk a székben, nem kell helyet bérelni, a Biblia mindenki számára elérhető, nem kell fizetned azért, hogy te ide a közösséghez tartozz. Ingyen van a segítség, ingyen van a biztatás, ingyen van az ima, ingyen van a lelki gondozás. A mi Istenünk olyan Isten, aki ad, és Isten mindenkinek ingyen ad kegyelemből. És amikor a keresztre tekintünk, a kereszt eseményre, amikor Jézus feláldozza magát, ott értjük meg igazán ezt, hogy Jézus Krisztusban Isten önmagát adja. Nem ezt vagy azt ad, hanem Isten önmagát adja az embernek. És az igazi tanítvány ezt látja, az igazi tanítvány ezt megérti. És ha megérti, és nem csak ésszel, hanem át is érzi, akkor annak magától értetődő hálából adni, hiszen mindent megkapott. Ő most már odaadja önmagát, az idejét, a segítségét, az erejét a testvérért. Azok számára, akik valóban ismerik Istent és szeretik, ez a nagy lelkűség, amit a százados is tanúsít, ez egyértelmű. És nem azért, hogy kiérdemeljünk bármit, hanem azért, hogy bemutassuk, kiábrázoljuk azt a kegyelmet, amit megkaptunk. Negyedszer Jézus a hitre néz. A vallás mindig azt nézi, hogy az ember mit tesz, mindig a külső cselekedeteket nézi. Hányszor teszed ezt, hány imát mondasz, naponta hányszor olvasod a Bibliát, különböző formái vannak. Vagy csak egyszerűen az erkölcsesség, mennyire vagy erkölcsös ember. Azért fontos az erkölcsesség, nem? Hát mindannyiunk szomszédnak egy erkölcsösen fejlett embert választana. Egy olyan ember mellett élne. Amennyiben azonban örök életről beszélünk, a megváltásról és üdvösségről beszélünk, akkor nem erről van szó, nem arról, hogy ki milyen erkölcsös. Jézus mindig a bensőre tekint, Jézus mindig a központra, az eszenciájára az embernek. És az a kérdés, hogy szeretsz engem, azt teszi föl, hogy enyém vagy-e. A lényeg a kapcsolat, Jézus és te közötted. És ennek persze vannak külső jelei, de te tudod, hogy hogyan viszonyulsz hozzá. A zsidó vezetők, akik zsidóként maximum csak eltűrték a rómaiakat, vagy csak színlelték velük a barátságot, egyébként gyűlölték őket, mint elnyomókat, ők például jó véleménnyel voltak erről a századosról. Jó embernek tartották, egy rendes ember. Rendes volt velük, mert, és ezért aztán ők is rendesek voltak vele. De nem láttak bele, nem látták, hogy milyen hite van. Természetesen a századosnak a cselekedetei, a zsidó nép iránti szeretete, Isten igéje iránti szeretet, tanúskodott arról, hogy milyen hit volt benne. De Jézus nem a cselekedetei késztették csodálkozásra, nem az, hogy milyen zsinagógát épített nekünk, hanem az, hogy mekkora hite van. Jézust ez készteti csodálkozásra. És ha kicsit elvonatkoztatunk a történettől, akkor ezt nagyon nehéz megértenünk. Nagyon nehéz megértenünk, hogyha a másikra tekintünk, akkor Isten fiának fogadjuk el. Ne azért fogadjuk el Isten fiának, mert ezt vagy azt teszi, vagy mert ezt vagy azt látjuk rajta, külső jegyeket. Hanem azért, mert a hitét Krisztusba veti. Mert szájjal Úrnak vallja Jézust. Mindannyian szeretjük persze a jó személyiségekkel rendelkező embereket, a szerethető karaktereket, a kedves segítőkész barátokat. Azonban nem ezek egy kereszténynek a legfontosabb tulajdonságai. A legfontosabb a hit Krisztusban, és a történet pont erről beszél. Ötödik pont. Jézus a cselekvő. Jézusnak nem kell elmennie a házig. Nagyon igazat mond a százados akkor, amikor azt mondja, hogy neked nem kell idáig eljönnöd, csak szólj, és meggyógyul a szolga. És ez jó hír számunkra, mert Jézus vállalta a halált értünk, a keresztet, meghalt a bűneinkért. Tudjuk, feltámadt a halálból, megváltott minket, visszament a mennybe. Hitünk szerint testben, trónon ülve ül a mennyekbe. Kormányoz és uralkodik, az egész világ a lába alá van vetve. Minden nemzet fölött, minden nép fölött, minden hely és idő fölött. És közben azért néha úgy tűnik számunkra, hogy ő mégiscsak túl messze van, mert nincs itt testben. Sokszor mi számunkra is úgy tűnik, hogy azért ő távol van. De pont ez a lényeg, és ez a történet kifejezi azt, hogy Jézus tud gyógyítani a távolból is. Jézusnak egy szó, és megtörténik. Jézus tud gyógyítani aközben, hogy a trónon ül. Nem kell testben elmenni a házadhoz, hiszen mindezt a Szentlélek jelenléte által hallja, például amit imádkozol, amit kérsz. Ezért nem kell a beteg ágyához oda mennie, hogy meggyógyítsa a betegségéből. Elég mondania is meggyógyul. Elég kérnünk, és bízni benne, hogy meggyógyítja. És ehhez kapcsolódik a hatodik pont, de erről nem sokat szeretnék beszélni, mert itt erről sokszor van szó, hogy Jézus egy abszolút gyógyító. Jézus csodái szinte mindig a gyógyítással kapcsolatosak. Meggyógyítja a szolgát fizikai értelemben, de meggyógyítja a százados spirituális értelemben. Jézus mindig meggyógyítja a lelket, és mindig meggyógyítja vele együtt a testet. Jézus az egész embert gyógyítja meg. Nem csak testrészeket, nem csak hibás végtagokat, hanem az egész embert. Nem nagyon olvasunk olyan történetre, amikor Jézus oda megy valakihez, és azt mondja, meg akarsz gyógyulni? Jó, akkor meggyógyítalak. Valami több történik meg. És ezt kell megértenünk, hogy a gyógyulás mindig organikus, mindig az egészre kiterjedő, az ember egész személyét érinti. És ezért van kapcsolatban az a bűnbánattal, a bűnök megvallásával. Ezért van kapcsolatban a hittel, a belévetett hittel. És ha bár testileg, ami tény, hogy meghalunk, azonban Jézus feltámadása miatt, amennyiben hiszünk benne, feltámadunk, és az örökké valóságban a tökéletes gyógyulást fogjuk hitünk szerint megkapni. Mindenre kiterjedően. És egy utolsó pont, egy kicsit allegorizálva, hogy Jézus nagyobb, mint a százados, és jobb, mint a szolga. A százados dolga az volt, hogy csatába vigye a katonákat, azzal számolva, hogy bármikor fel kell adni az életét, bármikor meghalhat a katonáért, akik a felügyelete alatt állnak. De Jézus nagyobb, mint a százados. Jézus azért jön, hogy háborút folytasson a sátán, a bűn és a halál ellen. Isten, aki benne eljött, nem csak százakat, vagy ezreket vezetve, hanem szolgáinak millióit. És ahogy a százados is gondoskodik egyetlen szolgájáról, azzal az odafigyeléssel, féltő és óvó szeretettel és aggódással, úgy Jézus is gondoskodik az övéiről. Ugyanakkor Jézus az igazi szolga. A százados nem véletlenül szeretette ezt a szolgát. Bizalomra méltó, kipróbált, megbízható, hűséges és alázatos ember lehetett. És érdekes az, hogy Jézusról az egyik legkifejezőbb szentírásbeli kép a szenvedő szolga. Hogy ő a szenvedő szolga. És Jézus minden szolgánál nagyobb szolgálatot végzett, minden szolgánál többet tett. Jézus szenvedett, és soha nem adta föl a kötelességét. Soha nem lankadt el, soha nem tartott szünetet a rábízott feladat végrehajtásában. Ő szenvedett a haláláig, hogy nekünk életünk lehessen, és hogy testileg és lelkileg meggyógyítson minket. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, veled együtt elcsodálkozunk a kapernaumi századosnak az életén, a szeretetén, a nagy vonalúságán, a nagy lelkűségén, hogy egy ellenséges világban hatalmas hidakat tudott építeni, szakadékokat átlépni és megnyerni az ellenségeket. Veled együtt csodálkozunk az ő igazi és őszinte alázatán, és az ő hatalmas nagy hitén. De mindez bennünket te hozzád visz, mert legfőképpen te előtted csodálkozunk, és előtted borulunk le, Úr Jézus, aki ezt tudott tenni egy emberrel. Hiszen ez a százados nem volt sem jobb, sem rosszabb, sem több, sem kevesebb, mint mi. És ezért látva, hogy te hogyan tudsz egy emberi életet igazán megformálni, igazi tanítvánnyá tenni, ezért az ő szavaival szólítunk most meg téged. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de csak egy szót szólj, Uram, és meggyógyul a te szolgád. És ezzel az imádsággal hozzuk eléd minden nyomorúságunkat. A szeretetlenségünket, az ellenségeskedéseinket, csak egy szót szólj, hogy meggyógyuljunk. A gőgünket, a büszkeségünket, a kemény szívűségünket, csak egy szót szólj, és helyünkre találunk. A hitetlenségünket, nehézségekre, küzdelmekre, testi, lelki bajokra nézve, csak egy szót szólj, és életet nyerünk tőled. Így imádkozunk, Urunk, hogy tedd az evangéliumot valóságossá, erődet, hatalmadat bennünket átformálóvá, és tégy bennünket ilyen emberekké a társadalomban, mint ez az ember volt, te, aki minden századosnál, minden embernél hatalmasabb vagy, és minden szolgánál, minden rabszolgánál kisebb élettél. Különösen imádkozunk, Urunk, ma azért, hogy teremts békét a világban. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyászolnak ennek a lelőtt gép áldozatainak a szeretteiért, az ismerőseiért, akik fel sem tudnak ocsúdni abból, hogy történhetett ez. Imádkozunk, Urunk, Ukrajnáért, Oroszországért, a békéért, ott és a békéért egész Európában. És ahogy te azt mondtad a te ígédben, hogy imádkozunk királyokért, feljebb valókért, ezért ebben a egyre fokozódó, feszült helyzetben imádkozunk Putyinért, Putyin elnökért, Obama elnökért, és azért, hogy szülessen megoldás. Uram, köszönjük neked, hogy mi már generációk óta békében élhettünk a világnak ebben a részében, és azt kérjük, hogy ez tovább is így legyen, hogy hirdethessük az evangéliumot, hogy emberek megtérjenek és hozzád forduljanak, hogy a te néped megújuljon, és a te nevedre térjen egyre több dicsőség, és egyre több szívből fakadjon fel az irántad való szeretet, és egyre több olyan ember szülessen közöttünk, mi is olyanokká legyünk, akiknek a hitén el lehet csodálkozni. Ámen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.